Hölgyek, urak, szevasztok! Újra itt vagyunk a Házmester Podcastben, és ma egy nagyon fiatal vendégem van, mondhatnám, hogy öcsém korabeli, mert hát tényleg 99-es vagy, ugye?
Igen.
De látom, elgondolkodtál rajta, amikor is születtem. Bánki Beni, hölgyek, urak! Nem tudom, hogy mutassalak be, inkább mutass be te magad, mert annyi mindent csinálsz, és olyan fiatal vagy, és szerintem nagyon inspiráló vagy a fiataloknak. Ki vagy te, mi vagy te, mivel foglalkozol?
Igen, ezt néha nehéz magamnak is meghatározni. Ugye? Az irodalom volt az, ami megnyert már elég fiatal koromban. Aha. Sokat olvastam, verset mondtam versenyeken, elkezdtem én magam is írni. Aztán valahogy így kicsit ebbe a social media játékba is beszálltam, mert felfigyeltek erre többen, amikor megnyertem egy online tehetségkutatót.
Ki mit tub?
Igen, az volt. Akkor hány éves voltál, amikor?
Én, aki mit tubnál? Hát nem tudom, most vagyok 35, az mikor volt?
Az 15-ben, úgyhogy akkor az...
jó régen, és te hány éves voltál akkor?
Én 15.
Azt a mindenit! De fiatal! És akkor azért nagyon divatos volt ez a slam poetry.
Aha.
Slam poetry, bocsánat.
Egy ilyen felszálló ága, igen.
Aha, a nagy képviselői az mindenképpen Závada Péter, aha, meg a Száid, ugye? Újonc Száid.
Hát ők mindenképpen meghatározó alakok, ja.
Színész Bob.
Igen.
Ne viccelj.
Nagyon képben vagy, nem tudtam.
Nem, én szerettem ezeket, sőt a Színész Bob, az van itt Monoron egy általános iskola, a Kossuth Lajos általános iskola, ő jött ide a kisebbségi srácokat így tanítani, nagyon jó forma, mellesleg az öcsém is itt tanít, és te nagyon sokszor, amit nyilván mondtam a Beninek, hogy azért van kötődés, én akkor láttalak fiatal korodban, amikor az öcsémet elküldték, ilyen vers és prózamondó versenyekre, ő a Bürgés Sándor.
Micsoda?
Igen, ő az én kis tesóm, a Saca, és nagyon sokszor versengtetek egymással, hogy hol ő, hol te voltál az első helyen. Ja, és akkor láttalak, és mondtam, hogy hú, ígéretes forma kis csávó vagy, és hát látod, ezzel foglalkozol. Most akkor főállásban már te író, költő, szlemmer, vagy mi vagy most? Hogy definiálnád magad?
Hát egy kicsit még egyetemista is amúgy, mert elvégeztem egy magyar alapszakot, mentem tovább mesterre, és most a doktorit csinálom, ami igazából leegyszerűsítve annyit jelent, hogy 9 évet töltök az egyetemen, hogyha minden igaz.
Hallod, ez rengeteg idő szerintem a suliba, azért látszik, hogy te imádod az irodalmat.
Igen, így van, úgyhogy emellett amúgy szerencsére tudok is alkotással foglalkozni, de közben munkáim is vannak, szóval nem kell nagyon félnem a jövőtől, hogy mi lesz majd.
Én úgy látom, hogy te most így ugrálsz a social media influencerkedés és a művészet, de irodalomtanár is akarok lenni, ugye? Valami ilyesmi?
Egyébként ez az ugrálás, igen, ez mindig jellemző volt rám, hogy egy kicsit ebből, kicsit abból a fókusz áthelyeződik folyamatosan. Egyébként hasonlót, mint amit mondtál az előbb a Színész Bob kapcsán, én is csinálok, hogy középiskolákba járok előadni.
Úgy, igen.
Hosszú távon ez a tanári pálya amúgy nem célom, ezt egy program keretében nyomom most, de jók a visszajelzések.
Miért nem akarsz hosszú távon tanár lenni? Mert nyugodtan mondhatunk bármit ebbe a műsorba, tehát nyugodtan őszintén mondd el, hogy miért nem szeretnél tanár lenni.
Nem is van a tanári pálya, tehát nem is a tanárok helyzete miatt elsősorban, hanem ez inkább egy ilyen személyes, hogy van egy ilyen kisebbségi érzet. Tehát, hogy azt érzem, hogy mások sokkal többet tudnak nálam, és azért én még mindig megszerezni akarom azt a tudást, nem továbbadni, mert azt érzem, hogy még nem vagyok a birtokában. Szóval, hogy valahogy inkább érzem magam tanulónak, mint tanárnak.
Értelek, de hát a doktoridat csinálod valószínűleg irodalomból, nem? Tehát, hogy
igen,
te
igen,
vagy
igen,
Mr. Doktor, igen. Doktor irodalom lényegében, nem?
Hát igen, tény, hogy ezért tényleg már lenyomtam az egyetemen már 6 évet, ez a hetedik, és hogy azért képeztem magam meg minden, de valahogy mindig azt éreztem, hogy még fejlődnöm kell, hogy állandóan fejlődnöm kell.
Aha. És kinek akarsz megfelelni emiatt? Mert ez egy ilyen megfelelési kényszer. Önmagaddal szembe vagy ilyen kritikus?
Önmagammal. Az is igaz, hogy korábban azért sok támadást kaptam, főleg ettől a közegtől, vagy a kortársaimtól, mondjuk kortárs költőktől, amikor indultam 10 évvel ezelőtt, akkor az a közeg, amiben így beérkeztem, az kicsit elutasító volt azzal szemben, hogy én így a média világában is hangoskodtam. Tehát, hogy jelen voltam ezeken a közösségi média felületeken, könnyedebb tartalmakat gyártottam. Azt gondolom, hogy 15 éves korban ez annyira nem...
Ne viccelj, nem, én szerintem most se, de hát most aki meg ezt nem érte, valószínűleg akik bíráltak, azok azért felnőtt emberek voltak, nem?
De velem egykorúak is. Ez... Nem tudom, ez...
Túl underground volt az, amit te akartál csinálni, nem fért bele a mainstream influencerkedés? Hívjuk már influencerkedésnek, vagy tartalomgyártásnak?
Igen. Ez szerintem. Aha. Hát ez nagyon sokszor sokaknál kibukik, tehát akkor ahogy mondjuk az underground rapperek ugye mainstream dolgokat kezdenek el csinálni, szerintem ez egy ilyen állandó valami, hogy amikor valakit felkapnak, akkor már kezdjük elengedni, akik régi rajongói voltunk, hogyha ha valaki nem tudom, nem csak a kis... Tehát, hogy tudod, mindig van egy ilyen, hogy ha valaki egy kicsit megváltozik, vagy kicsit máshogy működik, mint ahogy gondoljuk, hogy működnie kéne, akkor azért ezt megszóljuk, vagy szóvá tesszük.
Tudod, biztos, hogy kaptál te is olyat, hogy na most csalódtam benned, mert az embereknek, tudod, van egy ilyen,
igen,
egy ilyen képe azok felé, akiket követnek, hogy na én tudom, hogy ő egy nagyon rendes ember, nem is pénzből él, ingyen csinál mindent. Igen. Tudod, itt az a baj az embereknél, hogy ők elvárják, hogy te ugyanazt a színvonalat tartsd, én úgy gondolom, ugyanolyan tartalomból ingyen.
Igen.
És azért valljuk be, hogy azért az ismert engem emberek is pénzből élnek. Tehát te neked is kell finanszíroznod a megélhetésedet, meg mindent. Ezért nem értem azokat, akik így elítélik. És neked ez fiatalon, ez milyen érzés volt, amikor kaptad a savazást? Mert akkor ezek szerint te is kaptál rendesen belőle.
Kaptam, és már nehéz erre visszagondolni, mert tényleg 10 évvel ezelőttről van szó, amikor indultam, és talán akkor ért a legtöbb pofon, tehát akkor hirtelen az online nyilvánosság elé léptem, akkor nagyon sok kommenttel találkoztam, nyilván sok pozitív, de legalább annyi negatív is volt, főleg ezek a kimitjubos megosztó témákat feldolgozó produkcióim kapcsán, tehát ott az emberek is táborokra szakadtak. De egyébként nagyon örülök neki, hogy ilyen fiatalon ért ez, mert megegyződtem. Nem tud nagyon kibillenteni semmi, és inkább az, hogy rosszabbul esik, hogyha valaki olyantól hallom, akire felnézek, akinek adok a szavára, tehát az ilyen figuráktól, akár mondjuk, hogyha, tehát ez az irodalmi közeg, az egyetemi körök, amikben vagyok, könnyű zenész barátaim, akik szintén példaképeim, hogyha valaki egy random névvel profilkép nélkül ír valamit, az annyira nem tud meghatni, mert nem tudom, az valahogy olyan súlytalannak.
Most már nem tud meghatni azért, az elején mindenkire hatással van, igen, ez, én úgy,
igen,
gondolom.
Igen,
és
igen,
nagyon
igen.
Nagy, én saját példámat tudom csak hozni az első évben minden kommentnél. Nem már. És amint átjutsz ezen a hegyen, én úgy gondolom, hogy onnantól kezdve, ha már tudod a helyén kezelni a dolgokat, ott már rendben vagy, nem?
Igen. Neked voltak durva mély pontok?
Nekem voltak. Tehát, hogy én nagyon kevés ideje vagyok itt a nagynak mondható médiába, de voltak az elején komoly mélypontok, nagyon komoly mélypontok, mindig, de egy idő után, hogyha tisztában vagy, én úgy gondolom önmagaddal, akkor rendbe tudod tenni ezt, és neked ez nagyon fiatalon, nagyon jól sikerült. Én úgy gondolom. És figyelj, van-e olyan emléked a gyerekkorodból, amikor először érezted azt, hogy az irodalom nekem kell, szipolyoz magába az irodalom. Mi az első ilyen emléked?
Itt napköz is voltam általános iskolában. Apukám is dolgozott délután, anyukám estig dolgozott, és amikor apa felkapott, akkor mindig vagy könyvesboltba vitt, vagy könyvtárba, valahogy ez volt kézre eső, és akkor ott talán az, amikor először emeltem le azokat a könyveket, amiket nem a kezembe adtak, hanem én találhattam meg magamnak. Tehát amikor én, nyilván ilyenkor mondjuk a borító húzott be.
Gyerekként persze, tehát, hogy mi, tudnál mondani egy művet, ami biztos, hogy ilyen volt? Ha nem, az se baj, megmondhatod, hogy nem, mert nem jut eszedbe, de azért tényleg egy olyan, ami bam, hatással volt rád.
Hát az egy ropi naplója például.
Ne! Az nagyon-nagyon jó amúgy.
Gyerekként tényleg tehát olvastam azokat, amiket minden gyerek, nem tudom, Geronimo Stilton is volt biztos, de volt egy ilyen sorozat az aranyiránytű, könyvek, azt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy akkor már egy kicsit, tehát akkor már válogattam, meg olvastam egy csomó olyan dolgot, amit a lányok, tehát a Twilight mind a négy
az, ez jó lehetett. Jó, de most figyelj, most nem áll. Szerintem ebben nincs olyan, hogy hogy lányos könyv, fiús könyv, most ha téged érdekelt a...
Nem, de azért nem volt jellemző. Nem volt jellemző, hogy ezeket ezt a vámpír szerelmet olyan sokan...
Hát de figyelj, most ha téged ez érdekelt annó. És figyelj!
Szerelmes sztorik érdekeltek, meg ami még viszont, tehát egy csomó könyv viszont idő előtt került a kezembe, de ennek nagyon örülök, hogy sok olyan volt, ami meg mondjuk az Abhegyező, ami...
Az nagyon jó.
És szerintem azt nagyon-nagyon korán olvastam, vagy nem tudom, mondjuk 10-12 éves, szóval valahogy azt olyan, vagy 12 évesen, nem tudom, de hogy egy csomó olyan könyv volt, ami valahogy korán talált meg, és pont az vonzott bennük sokszor, hogy ha valamit nem értettem, amit olyan rejtélyesnek, titokzatosnak gondoltam, az tartott meg a legjobban magánál.
És a szüleiddel megtudtad, mert hát tényleg az Abhegyező, az például 12 évesen, az azért elég erős. És ha valamit nem értettél, a szüleiddel megtudtad ezt beszélni? Vagy a szüleid hogy viszonyultak így? Milyen a kapcsolatod a szüleiddel ma, és milyen volt akkor?
Jó. És jó.
Jó, kifejtenéd kérlek.
Persze. Mindig jó volt. Nyilván, amikor fiatalabb voltam, akkor még jobban adtam a véleményükre. Aztán ugye az embernek kialakul a sajátja, és ez sokszor mondjuk konfliktusokat eredményez, hogy egy kicsit más dolgok kezdenek el érdekelni, más igazságokban hiszünk, de ettől függetlenül nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel, elég gyakran járok is haza Pestről vidékre, és apukámnak egyébként nagy szerepe is volt abban, tehát ahogy az előbb is mondtam, ezt a könyvtárba,
igen,
járatást, de egyébként is ő de anyukám is meghatározó volt, mert anyukámat tök sok ilyen nyelvi, ilyen nyelvészeti dolog érdekli, ő angoltanár, és akkor ezekben amúgy egymásra találunk, amikor valamilyen, nem tudom, ilyen, tudod, amire szokták mondani, hogy ilyen nyelvtannáci dolgok.
Aha, szóval, ilyen jó kis viták vannak akkor köztetek, nem? Ilyen, nem is tudok példát mondani, nem akarok okoskodni, mert ez gáz lenne.
De hogy anyukámmal inkább ez a nyelvészet, apukám pedig sok mindent olvasott fiatal korában, ő is versmondó volt, érdekelte az irodalom, úgyhogy a kezdetben ő terelgetett, ő volt az, aki egy kicsit próbált könyvet adni a kezembe.
Szerette volna édesapát, ha te is ebbe a közegbe vagy, ugye?
Szerintem igen, de ez tök jó. Ugyanígy felmutatta ezt a nagyobbik tesómnak is, és ő például tök más irányba ment el. Tehát felkínáltak nekünk lehetőségeket elég korán, ami mondjuk leginkább a sport, meg a kultúra területén, tehát a irodalom volt, és akkor kinél mi ragadt meg.
És a tesód mivel foglalkozik, ha nem titok?
Tesóm szintén egyetemista, ő most végezte közgáz.
Aha, júj! Júj, közgáz!
Most írta meg a szakdolgozatát, mellette gyúrogat, tehát ő jobb formában van, aha, mint én, jobb állóképesség.
És jó viszonyban vagytok?
Jó, nagyon jó, nagyon jó.
Jó tesók vagytok,
igen,
akkor.
Tehát most, hogy én elköltöztem, ő neki van egy barátnője már régóta, így ugye nyilván ez egy kicsit lazított ezen a kapcsolaton, de közben meg állandóan beszélünk online, és nagyon szeretem a találkozást, ahogy a kisebbikkel is.
Akkor neked is fontos a család, családcentrikus vagy.
Abszolút, abszolút. Így is neveltek, de az egy dolog, mert attól még az ember eltávolodhat ettől.
Persze.
De nekem ez nagyon-nagyon fontos, igen.
Na és figyelj, hogy találtál rá a slam poetry-re? Tehát, hogy mi volt az, mert nyilván azért irodalom, olvastál regényeket, stb., és mikor érezted azt, hogy basszus, ez az én műfajom, ebben otthon vagyok, otthon tudok lenni benne.
Több dolog ért össze a slamben. Egyrészt az, hogy érdekelt az előadás és az írás. A slam poetry mind a kettőt adja, hiszen saját szöveggel állsz a színpadra. Sok rap zenét hallgattam, ugye mondtad a Szájidot, a Závada Pétert, ugye a Kezdet fiai, az nagyon meghatározó volt kamaszkoromban, vagy még előtte. Emellett... ugye a kortárs költészet is elkezdett érdekelni, annak is az a szelete, ami akkor eljutott hozzám, tehát a Simo Marci, Kemény Zsófi, Závada Péter, tehát amik azt hiszem, hogy ilyen, tehát amik kicsit berántottak ebbe a világba, és megmutatták, hogy a költészet az nem csak
old school forma.
Nem csak halott emberek portréi lehetnek irodalomkönyvekben, hanem élő eleven valami. És akkor elmentem valami Vörös Sándor estre, ahol a színészbob, pont a színészbob adott elő Vörös Sándor verseket, de valami rendhagyó módon, és utána mondta, hogy egyébként itt Pécsen, ahova valósi vagyok, ott van lehetőség erre, van slam klub, havonta rendezik meg.
És igen, azért Pécs az meleg ágya volt akkor a slamnek. Én valahogy úgy emlékszem, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de hogy mintha onnan burjánzott volna ki, és jött volna Pestre. Vagy lehet, hogy egyszerre volt, nem tudom, ezt te biztos jobban tudod.
Ezt én sem tudom, de azért azt gyanítom, hogy... a központ az talán mindig Pesten volt, tehát valahogy ugye minden...
Hát mindenkinek, igen, persze.
És ott volt a legnépesebb tábor, tehát ott onnan indultak nagyon sokan, de egyébként a vidéki klubok közül, a vidéki slam események közül, a pécsi az kifejezetten kimagaslott, top volt, szerdánként volt mindig az esemény, és szerdán egy ilyen belvárosi szórakozó helyre, vagy hát ilyen kis bárba mindig óriás teltházat csinált, kint is álltak az emberek előtte.
Á, nagyon
jó. Ami vidéken egyébként annyira nem jellemző, hogy egy szerda este a városban valami óriási tömeg gyűlik össze.
Uh-huh. És az előadói és az írói karriered során ki az, aki inspirált? Vagy inspirál a mai napig. Tehát, hogy azért tényleg, ahogy mondtad, a slam poetry, az hogy jó, egybe van gyúrva, de mégis lehet, én nem tudom, ezért kérdezem, hogy külön inspirációkból merítesz, vagy egy olyan ember van, aki így Magyarországon, vagy akár bárhol máshol akkora inspirációt ad neked, hogy mindig meg tudsz újulni.
Nekem sokszor van egy-egy ember, tehát sokszor van egy valaki, aki hirtelen nagyon elkezd érdekelni, és beleásom magam, tehát hogy felkutatok mindent, amit csinált, interjúkat hallgatok, szövegeit olvasom, nézem, de ezek nem feltétlen mindig slam előadók, vagy irodalmárok, költők, hanem engem érdekel a filmművészet is, de úgy, hogy nem értek hozzá, csak érdekel, sok mindent nézek, művészfilmeket van, bérletem Pesten, járok el, nagyon sok mindent fogyasztok, meg ugyanígy a zene is, tehát egy csomó pop, rock...
De te dalszöveget is írsz, ugye? Most,
igen,
most
igen,
itt nézlek, igen. És mondom, mintha láttam volna dal... Mert mondd már el, hogy milyen dalszövegeket írtál, amiket ismerhetnek a nézők is. Most nyilván azért vannak előadók, akiket nem ismernek, de én tudom, emlékszem, hogy volt olyan, ahol láttam szöveg, Bánki Beni.
Igen, igen. Hát talán ami a legnépszerűbb lett, az egy Szakács Gergő dalba írtam másfél sort, azt hiszem, tehát az egy... és már nem emlékszem, hogy melyik volt az, de ez egy ilyen izgalmas alkotó, ilyen szinte ilyen workshop jellegű, aha, valamiből született, ott összeültünk, tudod, a Follow the Flow énekese, akinek a szóló karrierre szakás. És valahogy úgy volt, hogy mindenki hallgattuk a dalt, így együtt.
Mindenki mondjon már egy mondatot, tudod.
Igen, voltak egy kicsit többet, és akkor, de volt olyan, amit felhasználtak tőlem, és az még akkor volt, amikor ezzel a dalszövegírással éppen, hogy elkezdtem, uh-huh, vagy még talán el sem kezdtem foglalkozni, csak engem mindig érdekelt a zene. Tehát ahogy mondom, nagyon sok zenei előadó van, akik számomra ikonok, egyébként akit sokat hallgatok. Van a 1975 együttes, az egy ilyen külföldi.
Itthon kik azok, akiket így nagyon szeretsz?
Hát azért nehéz most már ezt megmondani, mert alapvetően alter rockon nőttem fel.
És 30Y? Sok,
30Y is, a Galaxisok, az Elefánt, az Esti Kornél, a mit tudom én, és egy tényleg csomó előadót tudnék mondani, viszont aztán nagyon sok zenei előadóval megismerkedtem, és barátom lettem, amikor volt ez a Pilvaker produkció, és persze, ott együtt léptem velük színpadra. Úgyhogy most már néha így nehéz leválasztani, hogy valaki barátom, talán azért is hallgatom jobban, de közben meg... Tehát, hogy most már... Tehát régebben...
Érzelmeket táplálsz azok iránt, akiket hallgatsz, mert tudod, hogy belsőségesebb a viszonyotok.
Igen, régebben nagyon kívülről néztem ezt az egészet, aha, és én rajongó fiú voltam, persze, és vagyok a mai, persze, napig, és most máig nagyon nehéz felfogni azt, hogy egyébként egy kicsit beljebb vagyok ebben az egészben, és hogy mondjuk, tehát hogy olyan emberekkel lógok sokszor, és fogadnak baráti körükbe, vagyunk egy eseményen, bulizunk együtt.
Piáztunk, beszélgettek.
Akiket előtte tényleg fülesben hallgattam, és elképzelhetetlennek tartottam, hogy valaha egy, mit tudom én, azon kívül, hogy kapok egy autogramot, bármilyen uh-huh közünk lehet egymáshoz. Uh-huh. Egyébként ilyen például a Fluor Tomé, aki számomra óriási uh-huh példakép, mentor, bizonyos szempontból.
Forma. Hát ne, ő azért egy tényleg egy forma, más szót nem nagyon tudok ráagadni, mint hogy forma. Tehát, igen, hogy nincs belőle, igen, még egy, nem egy copy-paste ember. Tehát,
nem, abszolút. Én tehát, Tomiról tényleg nagyon, tehát csak így szuperlatívuszokban tudok beszélni, nagyon szeretem a szövegeit.
Ezek szerint szeret téged, Tomi, nagyon.
Nagyon szeretem ezeket a pop szövegeket, amiket ír, de közben meg ahogy egy közös, egy ilyen átkocintott éjszaka lezajlik, az semmihez nem hasonlítható soha. Tehát valahogy az ő...
Na most már engem is meghívhatna, Tomi, egy ilyenre, most már erre már én is kíváncsi vagyok. Figyelj, és térjünk vissza egy picit az irodalomra, mert én azért úgy érzem, hogy az neked a fő téma. Aha. Látom mindig, mert én követlek Instán, ilyen suliba mész, olyan suliba mész, ezt csinálod, azt csinálod, és ahogy látom, az irodalmat úgy próbálod közelebb hozni a mostani fiatalokhoz, hogy mintha slam poetrit tanítanál nekik, vagy mesélj erről, aha, egy picit, léci, mert nekem úgy tűnik a sztorikban, mintha így megpróbálnád az utat megmutatni nekik, és nekik kell járni az úton, meg rálépni, de én látom azokat a kis szikrákat, mintha, aha, így... Te tudod, nekem volt egy nagyon jó irodalomtanárom, olyan hangja volt, mint a Mici Mackóba a mesélőnek, Pavlyás Istvánnak hívják, vagy hívták, és megszerettette velem az irodalmat. Te szerintem ugyanilyen vagy, csak ilyen modern köntösbe. Hogy ez hogy megy akkor, vagy mi ezzel a dolog a cél?
Ennek nagyon örülök, hogyha így van, és én is így látom. Tök jó, de tök jól veszik a lapot a fiatalok. Diákoknak csoportokban adok egy olyan feladatot, tehát ez az, amit kifejlesztettem az elmúlt egy évben, ezt találtam ki, hogy egy versből és egy dalszövegből kell egy új szöveget gyúrniuk. Tehát egy mixelős uh-huh játék ez. Itt nem a nulláról kell valamit létrehozniuk, hanem már adottak azok a, a szavak, sorok, mondatok, amikből dolgozhatnak. De hát ugye ilyenkor egyrészt a klasszikus verset is értelmezik ezzel a játékkal, miközben a kortárs dalszöveggel összehozzák. Itt ugye témájuk érintkezik. Tehát sokszor hasonló dologról
tehát
szólnak.
Tehát értelmes új szöveget kell
értelmes
alkotniuk.
Új szöveget, de hát ezt tudod olyan, hogy ugyanazt a két szöveget odadod mondjuk 10 különböző csoportnak, 10 különböző szöveget.
Hála jó égnek, és pont ez a jó benne.
Igen. És nagyon, nagyon ügyesek, nagyon kreatívak, és önmagában ez ad egy sikerélményt nekik, hogy valamit létrehoztak, hogy valamiben, tehát hogy valami olyan képességükről tanúskodik ez a játék, amiről korábban nem tudtak, meg ami így hagyományosan így az iskolában nem tud előjönni.
Mert hogy itt ugye az iskolákban Magyarországon az van, hogy van valami séma, és akkor gyerünk, amúgy is nem haladunk olyan jól, akkor most izé. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogyha több olyan tanár lenne, vagy hát az iskola, nem a tanárok a hibásak, rosszat akartam mondani, hanem az iskola rendszer egy picit nyitottabb lenne, tudod, ez az open-minded gondolkodás, igen. Amit te is próbálsz belevinni, akkor sokkal többen szeretnék mondjuk az irodalmat.
Szerintem egy kicsit, hogyha fel lenne lazítva ilyen játékokkal az oktatás, a tanmenet, akkor az sokat ad, de meg sok gyerekről derül neki, hogy amúgy tehetséges, csak valahogy ez rejtve van ez a tehetség. Igazolást jelentene számukra is, hogy egyébként ők tudnak valamit, hogy nem csak azzal találkoznak, hogy mit nem tudnak, hogy mire nem képesek, hanem hogy mi az, ami...
Hát mert ez a legnagyobb baj, hogy ugye az osztályzási rendszer is úgy működik, hogy te, ha tudod a bebiflázott anyagot, akkor jó vagy, ha picit más a gondolkodásod, akkor meg nem vagy jó, vagy közepes vagy? Jól fogalmazok talán, vagy nem?
Szerintem igen. Szerintem igen. Rég voltam már középiskolás, általános iskolás, de igen. Én például kifejezetten jó tanuló voltam, de azt érzem, hogy egy csomó mindent felejtettem, egy csomó mindent rövid távra tanultam, mert hogy valahogy, mintha erre a rövid távra való tanulásra nevelne egyébként is ez a...
Én szerintem abszolút erre nevel.
Én úgy voltam ötös, hogy egy csomó mindenből, vagy a legtöbb mindenből, hogy néha azt érzem, hogy nem tudok semmit, hogy csak az, ami különösen érdekelt, ami végül a szenvedélyem lett, az, ami megragad. De a többit megtanultam jól, és ezért válva veregettek, de azon kívül olyan nagy hasznom nem számít.
Olyan fél év múlva már el is felejtettem. Igen. És figyelj, biztos vagyok benne, vagyis hát remélem, hogy volt olyan, vagy hát volt-e olyan tapasztalatod, hogy ahol voltál így tanítani, tanításnak, ott egy fiatal felnőtt egy új képességet fedezett fel, és mondta neked, hogy ez most az ő új hobbija, és azóta is tartjátok a kapcsolatot. Van ilyesmi?
Van ilyen, igen. Vannak, akik azóta is folyamatosan küldik a verseiket, tehát ilyenkor, és annak... Az szokott így a siker jele lenni számomra többek között, amikor tudod, az elején bemegyek a terembe, nyilván mondjuk többen már ismernek, akkor ez egy kicsit oldottabb hangulat, de azért vannak, akikről látszik, hogy kicsit introvertáltabb, feszengenek. És amikor a végén valaki annyira oldódni tud a program hatására, a foglalkozás hatására, hogy a végén, tehát hogy ő mondja, hogy megmutathatja szövegeit.
Nagyon jó
nem
érzés
szokta,
lehet.
Nem szokta senkinek, de hogy nagyon kíváncsi arra, hogy mit gondolok, és akkor küldik utána is, kérnek ajánlásokat, hogy mit olvassanak. Én mindig javaslom nekik, hogy járjanak versenyekre, küldjék el műhelyekre a szövegeiket, mert az egy dolog, hogy mondjuk a család az nagyon pozitívan fogadja, de az tök jó, hogyha szakmabeliek is látják, és egyébként annyiban nem én vagyok a legjobb, hogy azért nem tudok rosszat mondani, hogy nem tudok kritikát...
Ezért nem lettél tanár, nem?
Lehet, igen. Hogy annyira, de figyelj, annyira az emberek most szimpátiájára játszom egyébként.
Ez nem biztos, hogy nem... nagyon jó dolog, mert tudod, most ha valakinek azt mondod, hogy tényleg nem akarod a kedvét szegni. Én tudom, hogy ez a szándékvezérelés, ez egy tök jó dolog, és hobbinak jó, csak tudod, ez ugyanaz, mint amikor a családban valaki azt mondja, hogy hú, te nagyon jól énekelsz, majd elmész az adott tehetségkutatóba, és igen, a poénos dolgok között vagy.
De itt nem is arról van szó, tehát én sem költőket akarok kinevelni, gondolom nem is lehet ilyet, hanem az, hogy...
Szerintem lehet amúgy.
Igen?
Szerintem lehet. Szerintem, ha valakire olyan nagy hatással vagy, annak szerelem lesz az irodalom vagy az alkotás, és még mondjuk őszintén, biztos, hogy volt olyan, akinek tényleg őszintén mondtad azt, hogy te hallod, ez jó, vagy még te is azt mondtad, hogy úristen, az én hatásomra történt egy olyan változás benne, hogy egy új hobbit vagy egy új szerelmet adtam neki. Én szerintem ez működik.
Elindítani, vagy bátorítani, igen, az persze, azt lehet. Csak arra gondolok, hogy ezeken az órákon, amiket tartok, ott nem arról van szó, hogy mindenkiből költő lesz, hanem egyrészt az, hogy tudjunk kapcsolódni ezekhez a szövegekhez, akkor is, hogyha néha nyilván a nyelv, ahogy meg van fogalmazva az a gondolat, az egy kicsit távol esik tőlünk. Meg hogy... tehát, hogy általában ez, hogy ez a kapcsolódási lehetőség, ez az, amit szorgalmazunk.
Igen, igen, ez fontos. Na figyelj, nagyon-nagyon fontos kérdés, mert mindenkitől meg szoktam kérdezni, hogy az alkotói munkát és a közösségi média jelenlétet, azt hogy tudod olyan egyensúlyba tartani, hogy ne legyen cinkes. Mert azért valljuk be, neked nagyon sok olyan kritikád is lehet, hogy figyelj, te hogy vagy hiteles az irodalomban, ha te influencer is vagy.
Igen, igen, igen.
Ez hogy tudod egy egyensúlyba tartani? Vagy tudatosan próbálod, vagy csak így, ahogy jön?
Hát én amikor indultam szinte 10 éve, akkor az volt a stratégia, vagy hát én mindenre rácsodálkoztam, hogy jó, tényleg ilyen helyekre hívnak.
Eleve abban a korban voltál, hogy rá kellett mindenre csodálkoznom.
Meg egyébként is azt gondolom, hogy egy kicsit talán valahol inkább egy introvertáltabb személyiség vagyok én is, és ezért az, hogy így kinyílt a világ, és ez pont a múltkor fogalmaztam meg, hogy én már gyerekként is inkább ilyen szemlélődő típus voltam, ilyen hallgatózó, figyeltem, hogy a nagyok mit mondanak. És az, amikor hirtelen engem néztek,
mindenki engem hallgattak, akar.
Az egy nagy, tehát az izgalmas tapasztalat volt, és egy csomó mindenre igen mondtam, projektekre, munkákra, de az egyikből jött a másik, sokszor egy könnyedebb dologból valahogy valami komolyabb alakult, tehát hogy sokszor úgyis, tehát sokszor volt olyan, hogy mondjuk egy reklámban láttak, de aztán utána néztek annak még, hogy mit csinálok, és akkor az tapadt meg.
Tehát az egyikből jött a másik.
Egyikből jött a másik, de ezt mondjuk én gondolom.
És maga az építkezésed, az tudatos, vagy tényleg...
Tudatos, és már azt gondolom, hogy akkor is az volt, de a kezdetekhez képest azért most már jóval olyan szilárdabbnak érzem ezt tehát az hogy mit gondolok, hogy mit akarok láttatni magamból.
Mit akarsz, mit vállalsz el?
Igen, hogy mit vállalok el, hogy most már egy kicsit jobban látok rá talán magamra is, és ezért jobban tudom, hogy mi az, ami mellé oda akarok állni, amit fel akarok tartani, amit
hát kialakult a saját önképed magyarul, és tudod, hogy mi az, ami neked jó. Ez tök jó.
Sok mindenben kipróbáltam magam, és kiderült, hogy mi az, amiben jól is érzem magam, magaménak érzem, ami még megy is talán, igen.
Figyelj, a szövegeid azok hogy születnek meg ilyen rituálisan, begyújtasz pár gyertyát otthon, és akkor na most írok, vagy mit tudom én, jössz a vonaton, van nálad egy, mint a 8 mérföldben az Eminemnél, tudod, hogy így ír közben, vagy hogy?
Nagyon változó, most például a futópadon amúgy elég sok gondolat.
Aha, tök jó. Na ezt az érzést én nem tudom, mert én a futópadot sem nagyon ismerem, ahogy ez látszik.
Hát egyébként én sem, tehát én nem vagyok egy sportos alkat, de most szeptembertől egy kicsit jobban ráálltam erre, hogy a bulizásból visszavenni.
Mert a tesód gyúr.
Mert a tesóm gyúr, tehát már gyúrt évekkel ezelőtt is, és néztem, bólogattam, gratuláltam neki mindig az eredményeihez.
Jók a karok,
jók a karok, de... Igen, de ez annyira nem vonzott soha, csak aztán magamhoz képest azt éreztem, hogy kicsit elhagytam magam, sokat voltam az éjszakában, és ezért szeptembertől próbáltam visszavenni, eljárni edzőterembe, és tehát azt érzem, hogy a mozgás, az kicsit így az agyat is beindítja. Uh-huh. Hogy amikor biciklin ülök, futópadon úgy születtek szövegek, de közben meg a legkülönállóbb helyzetekben. Én hiszek az ihletben, hogy van ihletett állapot, hogy van olyan, hogy eszem a levesemet, és eszembe jut valami, hogy van, hogy az utcán sétálok, és akkor nem nagyon tudok úgy írni, hogy azt mondom, hogy
na most írok. Most,
igen, hogy most pont van egy fél órám, akkor most megírom ezt a szöveget. Ez valakinek megy, nekem nem.
És nem is kötelez rá az élet, tehát, hogy nem az van, hogy na most nekem írnom kell.
Hát, lehet, hogy jobb lenne úgy, meg lehet, hogy jobb lenne rendszer tartani, tehát mondjuk azt mondani, hogy jó, minden nap próbálkozom. Mert lehet, hogy az úgy lendületben tart. Ezt nem csinálom.
Nem tunyulsz el így, hogy hol van kedvem, hol nincs. Mert így...
De, amúgy aha. Igen. Amúgy, és ezért voltak olyan időszakok, amikor nagyon kimaradt, és hiányzott is. De most azt érzem, hogy talán ez a mozgás hozta egy kicsit vissza, meg az, hogy ilyen kis, tehát a mozgáshoz egy ilyen elégedettségérzést is abban mondjuk reggel megvagyok vele, és akkor utána valahogy olyan motiváltabb vagyok.
Beindít mindent a magyarul.
Igen. Meg amúgy, hogyha ha látok vagy hallok valami jót, egy filmet, egy zenét, egy TikTok videót, az is inspiráló tud lenni, és el tudja indítani a gondolkozást, vagy csak egyszerűen eszembe jut egy olyan két sor, egy rímpár, egy bármi, amiből utána egyszer majd szöveg lesz, és gyorsan bepötyögöm jegyzetekbe.
Nem ez a gyertyafényes. Jó, igen, poénkodni akartam, nyilván most már jegyzetekben vagyunk, mindig nálunk van a teló, vagy bármi.
De és például akkor... egyébként a dalszövegeket, azt még a Covid időszakban kezdtem el, mindig akartam valahogy a zenei világhoz közel lenni, vonzott engem az, de sajnáltam, hogy soha nem lettem se énekes, se hangszeres zenész, beirattak a szüleim egy zeneiskolába, amikor kezdődött volna az a fél év, bezárt. Tehát itt
egy ilyen, én nem lehetek zenész.
Így van, itt meg lett pecsételve a sorsom, de a Covid időszakban, amikor így rám zúdult hirtelen a rengeteg szabadidő, akkor elkezdtem dalszövegeket írni, még dal nélkül, hiszen a zenéhez nem értettem, és addigra már volt egy csomó olyan zenész barátom, akinek ezt elküldtem, hogy figyelj, mit gondolsz erről, én szerintem ez tök jó lenne, hogyha te énekelnéd, és akkor ebből egy-kettő megtapadt, és azóta, csak most azért hoztam vissza ezt a témát kicsit, mert itt erről a másfél sorról beszéltem összesen, és nem akartam, hogy...
De szeretlek, nem cink a másfél sor!
De közben meg akiknek nagyon sokat a Puskás Peti zenekarának sok dalt írtam.
A Bieber-szre?
Igen, ott ilyen udvari szövegíró vagyok tulajdonképpen.
Ó, udvari szövegíró, nagyon udvari szövegíró, ezt tetszik.
Igen.
De akkor te most jobban éled magad, én azt látom, hogy te így tényleg így sodrodsz innen, oda, szereted az irodalmat, szereted a dalszövegírást, de hogy influencernek lenni, te szeretsz?
Tartalmat gyártani nem. tehát influencernek lenni. Szóval tehát ami ez például látszik, hogy te baromira értesz, az, hogy magadnak hangolod be itt a kamerákat, a minden technikai eszközök, nyilván ennek egy töredékét kitanultam még annó, mert
muszáj kell, vagy.
Muszáj, de hogy mégis ez, én jobban szerettem mondjuk tévéműsorban lenni, stáb, tehát mondjuk...
Hát én is szeretnék!
De mondjuk arra gondolok, hogy most az elmúlt két évben különböző fesztiválokon is dolgoztam, úgyhogy ott a fesztiválokon, én voltam a fesztivál arca, a Strandfesztiválnak, V4 fesztiválnak.
Mit csinál egy fesztivál arc? Én vagyok a fesztivál arca. Piázol egész nap?
Hát, tulajdonképpen igen.
Hallod, most aki néz minket, és így úgy van, én is tudok így egész nap piázni, csak for your info.
Vagy bedobom már.
Dobd már be, hogy így mellém a bürgés Tomi eljön így low budgetba, csak hogy menjen egész nap, tudod?
Úgy hallottam, hogy ő is ütőképes.
Figyelj, és hogy szeretnéd, hogy emlékezzenek rád, melyik munkásságaid, melyik
hát igen, nem feltétlenül erről
ezt
a piázásról.
Ezt akarom mondani, igen, hogy ebből jött most így a kérdés, hogy hát egy mondjuk azt, hogy eltelt 50 év.
Hát mindenképpen a szövegek. Mindenképpen a szövegek. A versek, tehát az írott, de azt is remélem, hogy előadóként is tudok nyomot hagyni. És amúgy meg én, tehát mondtam, a fesztiválok, tehát szeretem, hogyha egy stábra hagyatkozni, akik vesznek fel, és nekem csak beszélnem
csak beszélned, kell, gondolkodnod kell azon, hogy te kell, hogy adod elő.
Igen, és ez, tehát a műsorvezetés is vonz, de hogy az annyira, hogy, hogy tehát egy kicsit ebben kényelmes vagyok, meg tehát nem tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, de egyébként tényleg azt szeretném, tehát műsorvezetőként például tök szimpatikus számomra megélni, hogy az önmagában, értelek, hogyha mondjuk egy, mit tudom, egy olyan csatornán vagyok, ami figyelmet generál, akkor nem magamnak kéne tulajdonképpen előállítanom azokat a tartalmakat, amik...
Tesó, sajnos ez nagyon nehéz.
Persze,
tehát
persze.
Hogy az a legnagyobb baj, ugye, hogy tényleg az én példámat tudom hozni, nekem is azért kellett ezeket megtanulni, mert ugye én is alapvetően minden olyan beállítottságú embernek, akik szeretnek szerepelni, az lenne az evidens, hogy egy csatorna, egy bárki olyan leszerződtesse, hogy tud műsort vezetni, csak arra kell figyelnie, tudod, hogy előadja magát. De hogy figyelnek föl rád? Úgy, hogyha csinálsz műsor. Műsor? Jó a minőség, jó a duma, stb. Ez egy nagyon komplex dolog.
Igen.
Én úgy gondolom, hogy te nagyon fiatal vagy, mégis előtted van a világ, tehát, hogy még bármit is megtanulhatsz.
Igen, csak ahogy...
Te egy valamire szeretsz koncentrálni.
Igen, egyébként igen.
Egyszerre, mert hogy sok igen. lábon élsz, de hogy egyszerre, én most dalszövegíró vagyok igen, egy hónapot.
Igen, vagy én most megírom a szakdogát, akkor tényleg azzal foglalkoztam, persze, online is halkabb voltam, stb. Mm. Kívülről sokszor úgy látszik, mintha sok minden menne párhuzamosan, és valóban így is van, de egyébként nem tudok több dologra figyelni. Szeretek egy dologban elmélyedni, és akkor azzal elidőzni egy adott időszakban.
Mm-hmm. Ez jó, ez jó. Figyelj, és ez tudod olyan, mint egy állási, hol látod magad 5 év múlva, nem?
Van valami olyan? 50 évet bedobtad az előbb, hogy most
menjünk visszafelé.
Hol látod magad ma este?
Mi egy olyan projekted, amire azt mondod, hogy az, ha összejön a műsorvezetésen kívül, mert nyilván ezt most már hallottuk, akkor így egy kicsit hátradőlsz.
A műsorvezetés egyébként tényleg azért is fontos, mert úgyhogy megéreztem magamon a figyelmet, úgy már nem tudom elengedni szerintem. Hogy nem tudom teljesen azt, nem tudok teljesen.
Tök jó, hogy ilyen őszinte vagy, mindenki így csinál. Tehát, hogy mindenki ezt érzi, csak sokan nem mondják ki. Te legalább kimondod.
Egyébként a első verses kötet, az én azt az elkövetkezendő 2 éven belül azt mindenképpen szeretném. Uh-huh. De hát ahhoz nagyon sok mindent még meg kell írni, és most például, ahogy mondtad, hogy egy dologra tudok figyelni, most leginkább ez a fókusz. Ezen kívül egyébként a Slam Poetry, amivel indultam, most abból írtam egy nagyobb anyagot, ez 10 szöveget jelent, amik valahogy egy univerzumot adnak ki, tehát ez kb. Úgy kell elképzelni, mint egy albumot, csak ezek nem zenei szövegek.
Kapcsolódnak,
épül az egész, van egy íve. Egy ilyet most megírtam, és még ehhez keresem a megfelelő formát, hogy ezt majd hogy tárjam a közönség elé, de egyébként ez a pont ezzel az elmúlt kb. 10 évvel foglalkozik, tehát egy kicsit így vissza is tekintek erre a kezdetekre, honnan indultam, utána mibe keveredtem.
Szép. És mi a kedvenc saját műved, amire azt mondod, hogy na ez a kedvencem. Ez egy jó sikerült cucc, és a kedvencem.
Nagyon elfogult vagyok ezzel a Pilvakerrel kapcsolatban, ami nem is véletlen, mármint hogy a saját produkciómmal azon belül.
Igen, én ott voltam mindegyiken élőbe.
Komolyan?
Az összes Pilvakeren, ami volt.
Aztán.
Összesen, ami volt, ott voltam.
De folyamatosan ilyen meglepetéseket adagoltam.
Igen, tényleg? Meglepődtél?
Kezdted az öcséddel. Nem tudtam róla.
Pilvaker fan vagyok.
Ja,
nagyon durván. Sőt, elárulom neked, hogy amikor Covid volt és elmaradt, akkor egy vers soromat be is rakták abba a szövegrészbe, igen, amit össze kellett dobni.
Hát ez úgy volt, hogy ott arról nem én döntöttem, hogy mi kerül be, de azt hiszem az én 4 sorom indította el azt.
Igen, a te 4 sorod indított. Igen. Az enyém a 3. vagy a 4. 4 sor volt.
De jó,
volt.
De nagy.
Nem, tehát hogy ezt nyilván tehát hogy a saját nézőim se tudják, csak beszéljünk a Pilvakerről, és akkor így, ja.
Ez egy rossz időszak volt, amikor kimaradt, amikor...
Igen.
Mert tudod, ott is az volt, hogy lepróbáltunk mindent, tehát egy
hát nyilván megvolt minden, csak ugye...
Akkor az utolsó pillanatban lett elvágva.
Ja.
De egyébként a Pilvaker, ami Nem tudom, hogy a nézőid mennyire ismerik, tehát hogy mennyire kell...
Nagyon remélem, hogy ismerik a Pilvakert. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ismeritek a Pilvakert, gyerekek.
Hát szóval ez a ugye klasszikus versekre épülő zenés-irodalmi műsor. Igen. Mai hazai könnyűzenei előadók, rapperektől, énekesekig, undergroundtól, mainstream arcokig tulajdonképpen írnak tovább verseket és zenésítenek meg, de nem csak arról van szó, hogy versek feldolgozásra kerülnek, olyan is van, de egy csomószor a saját verzéiket, a saját gondolataikat hozzáírják ezekhez a szövegekhez, és így valami ilyen hibrid jön létre, a múlt és a jelen is találkozik, a különböző stílusok is, gondolkodások összeérnek.
Imádtam. És tavaly nem volt, tavaly óta nincsen már, ugye?
Nincs, igen.
Miért tavaly... nincs? Én ezt a Simontól meg akartam kérdezni, aha, de még nem volt úgy alkalmam rá személyesen megkérdezni, hogy na figyelj már, mi van?
Nem tudom, mert a hivatalos álláspont az az, hogy a csúcson kell abba hagyni. Én úgy tudom, hogy erről volt szó, hogy 10 évet megélt ez a projekt is. Igen. És ugye itt azért egy kis, tehát az Erkel Színházon keresztül végül a Pap László Sportaréna, ugye először teltház, aztán dupla teltház 2022-ben, tehát egymás után tehát kétszer 13 000 ember kb. Ami egyébként most például, hogy voltak ezek a tripla puskás, tehát ennek fényében már nem akkora érdem talán.
De, egy ilyen produkcióra de.
Viszont az, hogy igen, hogy ez egyébként egy irodalmi esemény, meg ráadásul akkor nem volt hasonló, ami ennyi embert vonzott be, ez óriási szó szerintem, és itt adtam elő 2019-ben, 19 évesen először saját szöveget, ebben a inkább zenei produkcióban egy zenei aláfestés nélküli slam poetry szöveget, 3-4 perces volt, és láttam, tényleg figyeltek az emberek, tudodhatni, annak nagyon örültem, mert életem legnagyobb élménye volt.
Persze.
És 2022-ben egy olyannal tértem vissza, ahol szintén saját szöveg, de nem csak egyedül mondom, hanem ott még 6 művészbe beszállt, és az meg szinte óriási élmény volt, hogy az én soraimat mondta Kautsky Armand, a Fluor, a Lábas Viki, a Sub-Basemaster, Trokán Nóri, és a Farkas Zsizsák hegedűművész. Szóval ez elképesztő volt, hogy tehát ez, hogy most kifejezetten a Fluor, aki mondom nekem óriási ikon már kamaszkorom óta, az, hogy valami olyat mond közönség előtt, amit én adtam a szájába, én írtam neki, az, hát ez, hogy visszamennék az időbe, elmondanám a kis Beninek, akkor nem tudná felfogni.
Fel tudná fogni, csak nem hinné el neked.
Ja, lehet.
Mert tényleg, amikor még ezek előtt vagy, az olyan sikereid előtt vagy, amikre büszke vagy, aha, és visszamennél a gyerekként, szerintem így durva dolog. Figyelj, elmondtad, hogy dolgozol, de azt nem tudod, hogyan töltődsz fel. Tehát, hogy én azért tényleg fiatal arc vagy, most hány éves, vagy 20, 30, 40?
25. Fiatal arc vagyok, de tragédiaként éltem meg ezt a 25-öt.
Miért?
Ezt a 25-et. Most ez olyan, hogy ha nem tudom, ha... Tehát úgy, ilyen a 18, a 20, mit tudom én, a 30, most 40-es. Igen,
35 lesz a legkeményebb.
De, igen, tehát mindenki valamitől fél, vagy valamit nem annyira várunk. Most nekem ebben az életszakaszban ez a 25 volt olyan, hogy jó, hogy nem, már a felfelé kerekítés, 20-as évek közepe.
Negyed évszázados már... vagyok.
Igen.
Nekem ez volt a legizébb, amikor 25 voltam, hogy baszki, negyed évszázados vagyok, ne!
Na ez. Meg a másik az, hogy valahogy, tehát egy kicsit gyerekként tartom magam, még mindig így ilyen hibernált állapotban, tehát már önmagában az, hogy még hogy az egyetemet is folytattam, pont az egyik tanárom mondta, hogy ez a valami ilyesmit, hogy ez a bölcsőde kitolása, tehát az, hogy még megyek tovább doktorira, vagy ezzel a, vagy az ovit még kitolom, hogy ez még, mert ez egy ilyen biztonságos közeg, hogy még mindig tanulok, még mindig nem kell olyan, tehát hogy itt még valahogy ez még mindig a komfortzónán belül van, itt még nem kell nagy dolgokat eldönteni. Meg az, hogy társaság függő is vagyok egy kicsit, tehát sokszor vágyom a magányra alkotói munka során, nagyon szeretek egyedül zenét hallgatni, felfedezni új dolgokat, így elveszni nagyon random Spotify lejátszási listákban, filmezni, ilyesmi, de nagyon függ, tehát a közösségi élet az nagyon vonz, nagyon sok baráti társaságban vagyok, elég különbözőekben.
Az jó.
És nagyon, tehát ezek nekem nagyon fontosak, nagyon szeretem a barátokat, a haverokat, a felszínesebb ismeretségeket is. Nagyon szeretek emberek között lenni olyan közegben, amiben jól érzem.
Olyan magam. Furán vagy introvertált, hogy én még ilyenre nem találkoztam, hogy én imádom az embereket, imádom, tudod, de hogy amúgy én a magányt is nagyon bírom. Nem, ez azért rendben van szerintem valamilyen szinten.
Az introvertáltságot azt úgy is értem, hogy én azt gondolom magamról sokszor, hogy azért vagyok kicsit ilyen anti-influencer például, mert amúgy lehet, hogyha nem jutott volna nekem ez a szerep valahogy, akkor én például amúgy nem tennék közé semmit, hogy valahogy kommentelni sem szoktam, hogy nincs bennem az az igény, hogy így nagyon mutassam magam, csak szeretek emberek közelében lenni, és mondom, amit még így gyerekkoromból hoztam magammal, hogy mindig érdekelt mindig egy kicsit idősebb korosztály érdekelt, hogy a gyerekként a felnőttek beszélgetései, most a 20-as éveim elejétől kezdve, vagy már 19 éves koromban is, inkább mondjuk a 30-asok, a 30-asok problémái, azok a kérdések, amikkel ők találkoznak.
Milyen az életben. Pelenkát vegyek a gyereknek?
De igen, de mondjuk nem ezeket a 30-asokat.
Ezt akartam mondani,
hogy... Tehát inkább azokkal a 30-asokra vagyok kapcsolatban, akik még egy kicsit, még mindig találják ki magukat, még mindig egy kicsit elveszettek valahol az életben.
Ez azért fontos.
De úgy, hogy mellettem mondjuk valamiben tök sikeresek, de azért vannak, tehát hogy ugyanúgy megvan a saját útkeresésük, és ezzel csak azt akartam mondani, hogy most is nagyon sok 30-as barátom van, és ez is egy kicsit, tehát hogy mindig olyan társaságokban vagyok, ahol én vagyok a legfiatalabb, és ettől is rettegek, hogy mikor fog ez átfordulni.
Átfog. Tehát, hogy előbb-utóbb át fog fordulni.
Persze.
Figyelj, pár villámkérdést fölteszek, annyi a lényeg, hogy gondolkodás nélkül
jó.
Rögtön válaszol rá, ha elgondolkodsz, az csink, az K.O.
Figyelj. De választós vagy?
El kell mondanod, hogy... De indokolhatod is, hogy miért. Ja, kedvenc magyar vers?
Tandori Dezső a Semmi kéz.
Wow!
Egy vakmadár azt hiszi álmodott, pedig csak megsimogattam a hátát, mit ő...
Nagyot akartunk mondani.
Azért, mert ez volt az első, mert egyébként már talán nem is ez a kedvenc, csak régen erre a kérdésre mindig ezt
folyamatosan mondtam,
jött mindig, meg tudtam ezt a verset kívülről, mit ő engedni nem szokott, ez a vége. De igen, nagyon szeretem ezt.
Ha egy könyvbe beléphetnél, mint szereplő, melyik lenne az? Nem mondhatod a Twilight-ot? Azt mondtad volna!
Most erre így akkor nem tudok millán válaszolni, hogyha ezt így elvetted tőlem.
Bocs!
Igen.
A Twilight!
Egyébként, most azt, hogy ha belépni, akkor már tényleg valami fantasy világ volt.
Azért,
tehát, hogy valami olyan, ami nagyon más, mint amilyen, az érdekes lehet, nem? Tehát én például amúgy gyerekkoromban voltam nagy Harry Potter fan, aztán azóta amúgy kicsit tehát már ledobott valahogy,
hátrébb léptem.
Nem tudom, valahogy egyébként ezek, tehát a fantasy, a sci-fi, azok már nem vonzanak, ezek a miénktől olyan távolinak látszó világok, viszont ha be kéne lépni valamibe, akkor talán ezek a legizgalmasabbak. Tehát azért ott Roxfordban egy kicsit én is
kalandoznék.
Elgengelni. Ott a Quidditch kupán meg.
Figyelj, versírás vagy slam poetry?
Slam poetry, érzem magamhoz közelebb, de mégis költőként akarok hosszú távon érvényesülni.
Ú, de szép, ez kikerülted a választ. Nem baj, TikTok vagy Instagram?
Hozzám az Instagram áll közelebb, de egyébként a TikTokon tudok így tovább görgetni, tehát ott tudok jobban elveszni így a tartalmakba, hát az nyilván jobban
ez
beránt
a célja, az algoritmus így etett. Nagyon durva maga a platform. Ja.
Én már kicsit magamtól egyel idegenebbnek érzem, azt érzem, hogy a nálam fiatalabbak talán így jobban kézre áll nekik a TikTok, viszont amúgy így fogyasztóként meg amúgy tényleg alám dolgozik, tehát olyan dolgokat dob be, amik érdekelnek.
Fél, most csak egy példa. A múltkor a feleségem mutatott pomerániai kiskutyákat. Figyelj, rákerestem, pomeránián papi. Hallod, azóta csak ilyet. Imádom, de most már elegem lett. Megutáltatta velem a TikTok a pomerániai kutyusokat. Figyelj, klasszikus vagy kortárs irodalom?
Most kortárs. És most gyorsan akartam válaszolni, azért... csak azért most kortárs.
Jó, figyelj, és ki a klasszikus kedvenced? Akár mondhatsz konkrét művet is.
Aha. Hát nem tudom. Most tehát kamaszkoromban mondjuk így nagyon sok Pilinszkit olvastam. Tehát azt például Kosztolányit is szeretem. Azt a játékos nyelvet. Nehéz amúgy, az a baj, hogy ezekre tudod, amikor mindig egyet kell odaszúrni, én ebben vagyok a legrosszabb, de ez a legbénább, mindig a legbénább válasz, amikor nem tudom eldönteni, én mindent hallgatok, én mindent olvasok,
de amúgy meg
közben meg egy kicsit
aki mindent fogyaszt, annál ez egy tök jó. És figyelj, utolsó kérdésem, és utána békén hagylak. Az egy olyan jellegű kérdés, hogyha a klasszikusok közül valakit kiemelhetnél és beraknál a kortársba. Ki lenne az? Akit ezt megnéznél.
Hogy megnéznél. Most, vagy mire
hogy mit csinálna most? A mai, hogy alkotna ma?
Hát annyit beszélünk, ugye most Petőfiről, most volt is az emlékév, hogy amúgy hogy az érdekes.
Érdekes nem, lehet, nem?
Megnézni, hogy mert már annyi minden rátapadt, meg tudod, a különböző oldalak más, hogy tehát más miatt ragaszkodnak hozzá, más emelnek ki, más tehát ilyen más kontextusba húzzák be. Tök kíváncsi vagyok, hogy egyébként ő hogy működne
ma.
Mire mit mondana, mit gondolna.
Igen.
Tök a dolgokról. Ja, szóval az izgi lenne amúgy. Igen,
jó van. Hát tesó, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Srácok, lányok, kövessétek Benit mindenféle platformon, YouTube-on vagy?
De nem aktív, úgyhogy ott
akkor
nem.
YouTube-on ne, YouTube-on engem kövessetek.
Igen, így van.
TikTok, Instagram az viszont van,
igen,
Facebook,
igen,
és
igen.
Akkor mindig napra készek lehetnek veled.
Igen, igen. Biril-e nyugodtan jelöljetek.
Biril az mi?
De ezt tudod mi?
Nem.
Dehogy nem.
Nem tudom.
Dehogy nem. Hát Biril, ez már egy éve van.
Na, elköszönünk és mutasd meg a Birilt. Köszönjük, itt voltatok, szevasztok! Sziasztok.